Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A június 6-án a dátumot ad számokat, az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a május 30-ára és a június 6-án a dátumozott szám 46 oldalán lévő 38 cikkből válogatunk. A 16. oldalon mondja Benkóczi Péter kőbányai lelkész, hogy a lelkész régebben jegyzetfüzetbe írta a vázlatait, prédikációit, volt, hogy vonaton ülve is dolgozott a szövegen. Az utóbbi időben mindent a laptopjába ír, így nem kell nyilazni a kéziraton, vagy kihúzni, hanem sokkal egyszerűbb szerkeszteni a szöveget, így minden prédikációját leírhatja. A 17. oldalon írja Gáncs Tamás, hogy mit jelent az, hogy a világosság fia? A Bibliában jártasok pontosan tudják, hogy kulcsfogalom az új szövetségben a világosság nem egyszerűen úgy, mint a sötétség ellentéte, hanem mint olyan állapot, amikor pontosan látja az ember az isteni utat, mert az Úr vele vándorol. Szorosan vele megy, lépésről lépésre. A 18. oldalon írja Bódi Emese, hogy Heródes halála után a római császár, amíg életben maradt gyermekei között osztotta föl a területet. Filippos és Heródes Antipas az ország északi részét kapta, Archelaos pedig Júdeát. Az utóbbi ellen a zsidók folyamatosan lázadtak, ezért 10 évnyi uralkodás után Augustus római császár számúzta őt Galliában, a mai Franciaország területére. Helytartók foglalták el Júdeát, ilyen tisztségviselő volt Poncius Pilátus is. Filippos a 30-as évek végén meghalt, Heródesnek a számüzetés jutott, mert nem tudta megvéteni ország részét a betörő araboktól, első felesége ugyanis arab király leány volt, ám elűzte őt a sógornőjének, Heródiásnak a kedvéért. Pilátus hivatali szolgálata is számüzetéssel ért véget, miután 36-ban a Garizini hegyen zsidókat mészároltatott le, akik azért gyülekeztek össze, mert elterjedt a hír, hogy megtalálták a szövetség ládáját. Ez a tömegmészárlás volt Pilátus utolsó hivatali intézkedése. Tiberius császár Rómában rendelte, az új uralkodó Caligula pedig száműzte. Egyedül Lukács evangélista számol be Pilátus és Heródes Jézus elleni összefogásáról. A 21. oldalon írja Galambos Ádám, hogy látnunk kell, hogy az Úristennek Mária egészen különleges eszköze volt. Nem véletlen, hogy Luther Márton az egyik legfontosabb teológiai munkáját a Magnifikátról Mária énekéről írta, és Jézus anyját a keresztény élet és az egyház példájaként említette. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus heti lap június 6-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 49 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk Bánk József érsek írását. Szent 10. Pius pápa 1905. december 20-i rendeletével hozzáférhetővé tette mindenkinek a mindennapi szentáldozást két kikötéssel. Az egyik a kegyelem állapota. Az áldozó mentes legyen a halálos bűntől, súlyos dolgokban szent szendékkal meg ne szegje az Isten parancsát. Ezt előzetesen meg kell gyónia. Akinek gyarlóságból származó bocsánatos bűnei vannak, ha ezeket megbánja, áldozhat. A másik feltétel a jó szándék. Premontreje 900 címmel a rend 900 éves múltját, szellemi, lelki, kulturális és tudományos örökségét mutatja be a Magyar Nemzeti Múzeumban május 28-án megnyílt kiállítás. A tárlaton elsősorban a gödöllői premontrei apátság is levéltár, a csordnai premontrei apátság is levéltár, a premontrei női kanonokrend zsánbéki rendháza gyűjteményéből származó liturgikus tárgy, dokumentum, litográfia, fotográfia látható. A második oldalon mondja a jezsuita Hoffer József, hogy az idős generáció sem bűntelen. A fiatalok, akiket sokszor vádolunk, a mi neveltjeink. Ezt a tisztességben megöregedett generációt szólította meg Fekete Gyula bácsi úgy, mint véreim magyar kannibálok. Siránkozunk, hogy nincs, aki ránk nyitná az ajtót, akit megszólíthatnánk a lakásban, aki elmehetne néha a boltba vásárolni, aki elhozna a gyógyszereket a patikából, aki segítene néha kitakarítani a lakást, stb. Vajon miért? Izgalmas kérdés, amit érdemes feltenni az idős embereknek a maguk számára, amikor otthonaikban zsörtölődnek. Mégis, ami csodálatos, a fiatalok rendkívül pozitív és szerető hozzáállása az időseggel szemben. Sokan azt mondják, én ezt nem érzékelem. Nem érzékeljük, mert talán nem született gyermekem. Nem érzékeljük, mert az egyetlen fiam, lányom külföldön keresi a boldogulását. A harmadik oldalon olvassuk, hogy jegyzetek az iszlámról, vallás és politika címmel jelent meg Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek könyve. Leszögezi az érsek, hogy nem célja az iszlám tanokat minősíteni, megítélni, csupán ismerteti azokat, és egybeveti a keresztény tanítással, hogy az olvasó lássa a különbséget a két vallási rendszer között, hogy felismerje, az iszlám a kereszténységgel nem egyeztethető össze. Sem az Isten fogalma, sem az emberről, egyenjogúságról, szabadságról vallott véleménye, sem politikai hozzáállása alapján. Hamarosan napvilágot lát majd egy bővített másodkiadvány. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, a június 6-ára dátumozott szám 30 oldalán plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. A 6. oldalon olvassuk, hogy a romániai Hegykőszentmiklósi Egyházközség tulajdonában van a község gyógyfürdője. A víz akkor tört a felszínre, amikor az 1960-as években olajat kerestek itt. Végül a termálvizet felhasználva közösségi összefogásból, önerőből strandot létesítettek. A Hegykőszentmiklósi gyógyfürdő vize bizonyítottan gyulladás csökkentő hatású. Évi 25 ezer látogatójuk van. A 7. oldalon írja a romániai Nagy Szántó lelkipásztora, hogy a nemzetünket a történelem folyamán, de az elmúlt 100 évben is sok külső és belső érdek és indulat igyekezett szétszakítani. Bizony, számos esetben siker koronázta ezt a nemzettépő igyekezetet. Erről szólt az elmúlt 100 évünk. Erről beszélnek a határaink, a jelent tükröző térképeink. Az önmagával határos ország. Mindennek tükrében mégis felemelő a tudat, hogy a határokon csak az ország ér véget, a nemzet nem. Sőt, körös körül 7 másik országban mintegy 2 millióan beszélnek, gondolkodnak, álmodnak ebben a pillanatban is magyarul. A 15. oldalon írja Pap Ferenc, hogy a közismert ószövetségi intézmény a nazér fogadalom. Férfiak és nők különleges fogadalmat tehettek az Úrnak, a nazírság annak külső módon is látható jele volt, hogy az illető az Úrnak szenteli magát. A nazír nem iszik bort, egyéb részegítő italt, semmilyen szőlőből készült italt, nem eszik se friss, se szárított szőlőt. A halottakkal való érintkezés tilalma mellett az Úrnak szentelt voltát szemmel láthatóan mutatja egy másik tilalom teljesülése is, nazír fogadalmának egész ideje alatt ne érje borotva a fejét. A 16. oldalon olvassuk, hogy régészeti feltárás lett a 3 évvel ezelőtt indult tetőcseréből a Bács-Kiskun megyei Dunapataj református templomában. 15. századi templomról van szó, amelyet a reformátusok átvettek és átépítettek. Kuriózumnak mondható, hogy az alföldi térségben egy még mindig álló, gyönyörű, használatban lévő 15. századi gótikus templomban dolgozhatunk, mondja Szabóné Lantos Andrea régész történész. Sikerült meghatározniuk az egykori szentély helyét, megtalálták az oltár mészkő alapját, amely előtt végül a téglából felfalazott, egykori kétosztatú, boltíves mennyezetű kriptára is rábukkantak. Itt találták meg azokat a gótikus építészeti elemeket, amelyeket a templom átvétele után a reformátusok eltávolítottak a falakról, oszlopokról. Emellett csontárként is használták. Kedves hallgatóink! A reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a június 6-ára dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy Farkas László Mise Kalausz című könyve sokaknak segít az Eucharisztia méltó megérésében. Az író mondja, hogy a könyvben azt vizsgálta, hogy az Eucharisztia hogyan tud az életünk és a kapcsolataink forrásává válni. A katolikus egyház szociális tevékenységéről rendeztek konferenciát május 26-án az esztergomi Szent Adalbert központba. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő programjaihoz kapcsolódó rendezvény előadói az egyház karitatív szolgálatának történetét, teológiáját, küldetését, széleskörű tevékenységét, jelentőségét, a szociális ellátórendszerben betöltött szerepét mutatták be. A második oldalon olvassuk, hogy a 30. katekézisét tartotta a Szent Atya az imádságról április 21-én, a szóbeli ima nélkülözhetetlenségéről, fontosságáról és jótékony hatásáról elmélkedett. Az ima párbeszéd az Istennel. Nem szabad lebecsülnünk a szóbeli imát. Mondhatja valaki, hogy ó, én mentális imát, meditációt végzek, a belső ürességet keresem, hogy betölthessen az Isten. Ne légy beképzelt, és ne nézd le a szóbeli imád. A 4. oldalon olvassuk, hogy a 7 szentje prágai Szent Ágnes, június 8. Apja, első Ottokár cseh király, anyja, Konstancia, harmadik Béla királyunk leánya volt. Az apja Ágnest eljegyezte Szakállas Henrik sziléziai herceg egyik fiával. Ágnest a jövendő anyósa a későbbi Szent Hedvig gondjaira bízták. Amikor jegyese egy vadászaton meghalt, Ágnest hazavitték. A Mértékadó című műsor melléklet 4. oldalán írja Petrőci Éva, hogy Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok című könyvének Kőröshegy című fejezetéből kiderült, hogy a legendás hírű és szeretnivaló természetű. Ezt a néhány kisebb hazai vadászaton vele jókat beszélgető nagyapámtól hallottam, a puska és a túlforgatásban egyaránt jeleskedő Zsigmond édesapja, Széchenyi Viktor, alapos gazdasági elvérzés állapot áldozata lett, amikor egy nagy balatoni vállalkozásba kezdett. Balatonföldváron nyaralótelepet létesített, amit aztán kényszerből végül is 1904-ben el kellett adnia. Kedves hallgatóink! A június 6-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Hírek.
Dr. Tóth Tamás beszámolója a Magyar Katolikus Püspökség